2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lezárult Mária Troncati nővér erekjéinek kánoni elismerési folyamata. Október 19-én avatja szenté 14. Leó pápa Mária Troncati ecuadori missziós nővért, aki a Segítő Szűz Mária leányai kongregáció tagja volt. Az erekjéinek kánoni elismeréséért és megőrzéséért felelős bizottság ülésére a Makassi Rio Blanco vikáriátusi lelkipásztori központban került sor. A nap Boldog Mária Troncati rövid életrajzának ismertetésével kezdődött, majd áttekintették a Szenti Avatási Ügyek Dikasztériuma által kiadott hivatalos leíratot, amely tartalmazza a Nihil Obstatót, a Vatikán hivatalosan jóváhagyta a boldog földi maradványainak kánoni elismerését, és engedélyezte a megőrzésükhöz szükséges eljárásokat. Jó állapotú tanszerekkel megtöltött iskolatáskát gyűjt rászoruló gyermekeknek a Pont Velem Okos program, a GLS Hungary csomagszállító szolgálat és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, közölte a karitatív szervezet az MT-vel. A közlemény szerint a Mosolytáska nevű akció keretében a nyáron a Szeretett Szolgálat 70 gyűjtőpontján fogadják a táskákat, augusztus végétől szeptember 16-áig pedig az általános iskolákban is leadhatók az adományok. A jótékonysági akcióhoz az ország összes általános iskolája csatlakozhat a Pont Velem weboldalán keresztül, hogy a gyermekek megismerhessék az adományozás örömét, egyúttal segítsék rászoruló kortársaikat. A program célja emellett, hogy a gyermekek már fiatal korban megtanulják, az adományozás tudatos döntés, nem pedig a lomtalanítás alternatívája. Tovább bővíti a Körmendi gyárának kapacitásait az Aegis Gyógyszergyár ZRT. A 14,5 milliárd forintos beruházáshoz az állam 3,5 milliárd forint támogatást biztosít, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter. Az Aegis Magyarországon 3800 embernek ad munkát. Szeptember 1-e és október 15-e között kézbesítik a 30 ezer forint értékű élelmiszer utalványt a nyugdíjasoknak, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert kifejtette, a papíralapú utalványokat a Magyar Államkincstár gyártja le, és a Magyar Posta kézbesíti. Több címletben kapják meg a 30 ezer forintnyi utalványt. Az államtitkár szavai szerint lesz 5, 3, 2 és 1000 forintos címlet, amelyeket december 31-ig lehet beváltani, utána már nem. A címletek pénzre nem válthatók, de pénzzel kiegészíthetők. Az utalványt piacon, vidéki kisboltokban, őstermelőknél és nagy multinacionális láncoknál is be lehet váltani hideg élelmiszerre. 200 millió forint fejlesztési forrásra pályázhatnak a Balaton környéki települések, jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor a Balatonfejlesztési Tanács társelnökeivel tartott közös sajtótájékoztatón Balatonfüreden beszélt erről. Stabilitást hoz és új korszakot nyit a transzatlanti együttműködésben az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás, értékelte az Európai Bizottság alelnöke a Skóciában véglegesített dokumentumot. Az egyesség 3 pillérre épül, egy egységes 15%-os vámplafonra, 750 milliárd dollár értékű stratégiai vásárlásra, valamint további 600 milliárd dollárnyi várható magánberuházásra az amerikai gazdaságba. Nem tartja sikeresnek az Európai Unió számára az Egyesült Államokkal kötött vám megállapodást a miniszterelnök. Orbán Viktor az online elindított harcosok órája első epizódjában úgy vélte, Donald Trump amerikai elnök számára lett előnyös a megegyezés. A kormányfő közölte azt is, nem vitázik a Tisza párt elnökével. Németországban csődvédelmet kért a Pepco, miközben a cég harmadik negyedéves árbevétele 7,7%-kal nőtt, és meghaladta az 1 milliárd eurót, írja az Economics. A csőd csak a németországi működést érinti, a magyarországi 266 Pepco üzletre nem vonatkozik. Végül a szerdai időjárásról. Alapvetően gomoly felhős napos, száraz idő valószínű, de nagyjából az Eger-Szeged vonalban húzódó összeáramlási vonal mentén erősebben gomoly felhős idő valószínű, és ott helyenként kisebb zápor is lehet. Az északnyugati északi szél napközben megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 24 és 29 fok között várható. Híreinket hallották.
Ugye, ha elhagysz, veled mehetek, ugye én akkor is mindig veled lehetek. Ugye, ha elhagysz, csak játékból teszed, remélem nem ment el a maradék eszed. Ugye, ha elhagysz, mindig gondolsz ránk, és nem lesz több is Stockholm-szindrómánk. Remélem nem ment el a maradék eszed. Ugye, ha elhagysz, az csak játékból teszed. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem. Van úgy, hogy rosszul mérem.
Tandemben zuhanunk, ernyő nélkül is az rendben, de sikítani hülyeség a sokadikon, kabint cserélni, minek is a Titanicon. Egyikünknek igaza van, a másik te vagy, csak az a para, hogy az agy már is lefagy, mert ha valami van, amit magamban még szeretek, az te vagy egyedül. Szinglinek sem mehetek, hisz ide láncoltál, legyek a csapvár, Star Wars helyett fősd le az abbát a tüneteken. Tudod, ami visz túl?
Mama, how can I resist you?
Semmi, de életben lenni, így tudok veled, a lényeg meg ennyi. Akarlak, amíg jobban szeretsz, mint amennyire zavarlak.
Ugye, ha elhagysz, mindig gondolsz,
de vagy az, amit magamban még szeretek.
És nem lesz több, és Stockholm-szindróma.
Nyugi, nyugi, szinglinek sem mehetek.
Remélem, nem ment le a maradék eszel.
A lényeg ma ennyi.
Ugye, ha elhagysz, az csak játékból teszel.
Velem tudok csak életben lenni.
Beléd szerettem,
dolgozz te.
Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem,
dolgozz te.
Beléd szerettem, ez van.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Az Ifjúságkutató Intézet új statisztikája azt mutatja, a magyarországi fiatalok kockázati magatartásával kapcsolatban a dohányzás két évtizedes csökkenő trendje megállt, az alkoholfogyasztás stagnál, az energiaitalfogyasztó fiatalok aránya tovább nőtt. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kis Kozma Georgina kutatásvezetővel beszélgetünk.
Az Ifjúságkutató Intézetben ugye a fiatalokra fókuszáljuk a kutatásainkat. Azt szoktuk mondani, hogy igazából mennünket minden érdekel, ami a fiatalokkal kapcsolatos, nagyon széles témaspektrum mentén vizsgáljuk őket, és az egyik nagyon fontos téma természetesen a kockázati magatartások. Ez az az életkor, amikor a fiatalok számára a kortárs csoportoknak a szerepe megnövekszik, amikor úgymond kinyílik az élet kapuja, előttük nagyon sok mindent kipróbálnak, és nagyon nem mindegy az, hogy milyen milyen megküzdési stratégiákkal tudnak például a problémáikkal megküzdeni. Nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy megérthessük a fiatalokat, illetve azt, hogy milyen magatartásformákat vesznek fel, mennyire reziliensek, hogyha fogalmazhatok így, nagyon fontos azt is megvizsgálni, hogy milyen a világ, amely körbeveszi őket, hogyan szocializálódnak, milyen szerepek kulcsfontosságúak az életükbe, és egyébként is merre tart a világ. Azt szoktuk mondani, szerintem ez egy hallgatót sem fog meglepni, hogy ma egészen másképp élnek a fiatalok, mint pár generációval korábban, ha már csak arra gondolunk, hogy egy erőteljes technológiai intenzív környezetben vannak. És az Ifjúságkutató Intézet folyamatosan nyomon kíséri azt, hogy milyen a fiataloknak a környezete.
2000-es évek óta vizsgálja egy ilyen nagy mintás ifjúságkutatás a kockázati magatartások jelenlétét az ifjúság körében.
Így van, 2000-es évek eleje óta folyamatosan nyomon kíséri ez az úgynevezett nagymintás ifjúságkutatás a fiatalok mindennapjait, és ebben az egyik fontos témakör a kockázati magatartásoknak a nyomon követése, és a legutolsó adatfelvételre 2024-ben került sor. Ennek a nagymintás ifjúságkutatásnak az első eredményeit nem oly régen mutatták be, és ennek egy részét képezi a kockázati magatartások, és valóban, ahogy el is hangzott, bizonyos kérdések mentén vizsgálják ezeket a magatartásokat, tehát megvizsgálják, hogy milyen a fiataloknak a dohányzási szokásaik, az alkoholfogyasztási szokásaik, drogfogyasztása. Itt azért egy picit majd a későbbiek során kitérek, hogy módszertanilag egy picit másképpen vizsgálja a nagymintás ifjúságkutatást, tehát itt nem prevalenciát vizsgál, tehát nem gyakoriságot, szokásokat, hanem alapvetően az, hogy a fiatalok környezetében mennyire megtalálható a kábítószer, illetve a drog. Ami kiemelten fontos talán az utóbbi hetek eseményeit tekintve, az pedig az energiafogyasztási szokásaiknak az alakulása. Itt azt tapasztalhatjuk, hogy a 2010-es évek eleje óta megnövekedett a napi szinten energiafogyasztóknak az aránya, tehát 2012-ben még csupán a akkori 15 és 29 évesek 3%-a fogyasztott energiaitalt naponta, 2024-ben ez már közel 20%, 18%. Azt mondhatjuk, hogy minden ötödik magyarországi fiatal szokott energiaitalt fogyasztani. Érdemes emellé oda tenni a kávéfogyasztásnak a gyakoriságát, mert itt is látunk egyfajta növekményt, tehát 2012-ben még csak 10-ből 4 fiatal mondta azt, hogy naponta szokott kávét fogyasztani, 2024-ben már 2/3, tehát 65%. Tehát láthatjuk, hogy egyébként megnövekedett a fiatalok körében a koffein tartalmú italoknak a fogyasztása is.
Hogy a dohányzás 2 évtizedes trendje megállt, mint ahogy említettem.
Valóban itt azért azt nagyon fontos hozzátenni, hogy olyan túlzottan nagy változás nincsen. Tehát amíg a 2020-ban körülbelül a fiatalok, vagy a megkérdezett fiataloknak a 17%-a mondta azt, hogy naponta szokott dohányterméket fogyasztani, 2024-ben ez 19%. Tehát akkora nagy fordulópont nincsen, de valóban igaz, hogy míg például 2004-ben a fiataloknak az 1/3-a, tehát 32%-a volt tekinthető olyan fiatalnak, aki naponta dohányzik, 2020-ban majdnem a felére csökkent az arányuk, és valóban az elmúlt 4 évben minimálisan, de növekedett a napi dohányzóknak az aránya. Az, hogy milyen okok állnak ennek hátterében, valószínűleg részben az is, hogy új dohánytermékek jelentek meg a piacon, és ezeket azért a fiatalok, hogyha nem is olyan kiugró arányban fogyasztják, de azért már mérhető arányban megjelent.
Tehát a dohányzásnak új formái tért nyertek.
Így van, de azért ez fontos hangsúlyozni, hogy mérhető, de még nem ért el azt a kritikus szintet. Tehát például a snuszfogyasztás az kb. 2%, elfbárt nagyjából a fiataloknak a 3%-a fogyaszt. Az e-cigi esetében látjuk azt, hogy 10% körül vannak, akik naponta használják, vagy legalább hetente használják ezeket a termékeket.
Minden tizedik magyarországi fiatal legalább hetente fogyaszt alkoholt, ez is kiderült a felmérésből.
Ebben nagy fokú változást az elmúlt három hullám során nem tapasztaltunk, tehát 2016 és 2020-ban is körülbelül a fiataloknak a 10%-a vallotta azt, hogy ők hetente vagy naponta fogyasztanak alkoholt. Havonta egy-két alkalommal alkoholt fogyasztóknak az aránya sem változott túlzottan, itt nagyjából a fiatalok egyötöde mondta azt, hogy egy-két havonta fogyaszt alkoholt, és akik egyáltalán nem fogyasztanak alkoholt, ott minimálisan megnövekedett ezeknek a fiataloknak az aránya, tehát 2016-ban 26%-uk mondta, 2020 és 24-ben meg körülbelül 30%-uk mondta ugyanezt.
10-ből 3 fiatal könnyen hozzájut a kábítószerekhez.
Ahogy már említettem, a nagymintás ifjúság kutatás az nem az a kutatás, ahol a drogfogyasztási vagy kábítószerfogyasztási szokásokat, gyakoriságokat tudjuk vizsgálni. Tehát itt elsősorban ennek hátterében az áll, hogy ez egy nagyon érzékeny téma. Tehát amikor a fiatalokat a kábítószerhez való viszonyáról kérdezzük, akkor általában azt tapasztalhatjuk, hogyha egyenesen feltesszük ezt a kérdést, akkor nagyban megnövekszik azoknak a fiataloknak az aránya, akik elutasítják a válaszadást. Emiatt a nagymintás ifjúság kutatás a környezetet igyekszik felmérni, tehát hogy ha adott esetben a fiatal úgy döntene, hogy szeretne egy ilyen jellegű anyaghoz hozzájutni, azt mennyire könnyen tudná megtenni. Két aspektusból vizsgálja a nagymintás ifjúságkutatás. Egyrésztről megvizsgálja azt, hogy a baráti társaságában mennyire elterjedt a kábítószernek a használata. Itt azt tapasztalhatjuk, hogy van egyfajta csökkenés, hiszen mi korábban azért a fiataloknak körülbelül a 4/10 mondta azt, hogy van legalább egy olyan barátja, aki kábítószert fogyaszt, 2024-ben ez 18% volt. Tehát azt mondhatjuk, hogy a fiataloknak az egyötöde tudna megnevezni olyan személyt a baráti társaságában, akiről tudja azt, hogy alkalomattán ilyen szereket is fogyaszt. Viszont a fiataloknak a 75%-a, tehát 3/4 mondta azt, hogy nincs ilyen barát a környezetében. A másik aspektus, amit vizsgálni szokott a nagymintás ifjúságkutatás, az pedig az, hogy valóban, hogy a kábítószerhez mennyire lenne könnyű, illetve nehéz hozzáférni. Itt azt tapasztalhatjuk, hogy 2024-ben 10-ből 4 fiatal mondta azt, hogy nehéz lenne, vagy inkább nehéz lenne a kábítószerhez való hozzájutás. Itt azért megnövekedett azoknak a fiataloknak az aránya, aki így gondolkodik, hiszen 2016-ban a fiataloknak csak az 1/4 mondta azt, hogy nagyon nehéz lenne droghoz hozzájutniuk. És ha nem lenne nehéz a kábítószerekhez való hozzájutást választó fiataloknak az aránya, némelyest csökkent 2016-hoz képest, tehát 2016-ban nagyjából 36%-uk mondta, 2024-ben pedig 30%-uk. Itt ennek a hátterében elsősorban az áll, hogy a bizonytalan válaszadók, vagy azok a fiatalok, akik megtagadták a válaszadást, azoknak az aránya csökkent.
A felmérés, a kábítószer használat társadalmon belüli arányát nem méri. Mi ennek az oka?
Alapvetően ennek hátterében az áll, hogy nagyon nehéz azt mérni, hogy a fiatalok mondjuk milyen gyakran élnek adott esetben a kábítószer használattal. Ha jól emlékszem, 2012 óta nagymintás ifjúságkutatás ezt nem méri. Ilyen szenzitív kérdésekre nagyon nehéz a fiataloknak választ adniuk.
Tehát a függőség és veszélykeresés jelen van a fiatalok életében.
Alapvetően jelen van, de azt azért érdemes kihangsúlyozni, hogy minden generációnak megvannak azok a problémák, amelyekkel szembe kell nézni. Például láthatjuk azt, hogy mit gondolnak a fiatalok, hogy melyek azok a legégetőbb problémák, amelyekkel a saját generációjuknak meg kell küzdeniük. Visszamenőlegesen is azt látjuk, hogy a drogok és kábítószer használat az úgynevezett ifjúsági probléma térképen elég előkelő helyet foglalt el. És a legutolsó felmérésünk, amely már az Ifjúságkutató Intézetnek a saját felmérése volt, 2023-ból származik, és itt is azt láthatjuk, hogy habár nem a legfontosabb probléma a drog és az alkoholfogyasztás, de ez az 5. helyen van. Ezt azért megelőzik az olyan problémák, mint a bizonytalanság, kiszámíthatatlan jövő, céltalanság, baráti társaságoknak a hiánya, illetve az anyagi nehézségek is. Hogyha egy kicsit tágítjuk a perspektívánkat, és megpróbáljuk a fiataloknak a megküzdési stratégiáit megismerni, illetve feltárni, akkor nagyon fontos az, hogy megnézzük, vagy rápillantsuk az úgynevezett probléma térképre, mert valóban egy olyan világban, olyan környezetben élnek ma a fiatalok, ahol egyfajta kiszámíthatatlanság uralkodik. Tehát ha csak arra gondolunk, hogy milyen külső sokhatások érték a társadalmainkat az elmúlt évtizedekben, akkor igazából nem lepődhetünk meg, hogy a fiatalok életében is megvannak azok a problémák, amelyekkel szembe kell nézniük. Tehát ha megnézzük a térségben, akár a szomszédunkban is, ugye háború dúl, volt egy COVID-járványunk, a digitális média is egyre inkább elterjedté vált a fiatalok életében, tehát nagyon sok olyan változás volt, ami miatt a fiataloknak a megküzdési stratégiái is adott esetben átalakulhatnak.
Mivel lehet a fiatalok felé fordulni a változtatás elérése céljából?
Én azt gondolom, hogy alapvetően nincs új a nap alatt. Tehát például, mikor megnézzük a legfiatalabbaknak a legfontosabb problémáit, ugye, ahogy már említettem, a barátok, illetve a közösségek hiánya is jelen van az életükben. Tehát egyfajta elmagányosodással kell szembenézniük. És az elmagányosodásra a legfontosabb válasz, az a közösségeknek a megerősítése kell, hogy legyen. Nem véletlen az sem, hogy a nagymintás ifjúság kutatás is azt vizsgálja, hogy a barátoknak, a környezetnek milyen hatása van a fiatalokra. Tehát, hogy például a környezetében milyen megküzdési stratégiákat, mintákat lát. Hogyha egy olyan közösségbe kerül a fiatal, ahol ez elfogadott, könnyen hozzájut, akkor adott esetben, hogyha neki is valamilyen nehézséggel kell szembesülni, akkor valószínűleg ezt a mintát fogja követni. Ha egy olyan erőteljes és jó közösségben van, egy integrált közösségben otthon érzi magát, akkor viszont egyéb megoldásokkal is tud élni. Nagyon fontos egyébként a családnak a szerepe, a baráti társaságnak a szerepe, az intézményeknek a szerepe, illetve a jogalkotónak a szerepe is ebben a kérdésben.
A másik témánk mégpedig, hogy a KSH jelentése szerint mélypontra zuhant a születések száma. Az intézetnek szintén van egy másik felmérése, amely Magyarországot és az USA-t vette górcső alá bizonyos helyzetekben, bizonyos szempontok szerint. Melyek a fő kérdések?
Valóban látjuk ezeket a negatív demográfiai trendeket, de mielőtt rátérnék a kutatásunknak az eredményeire, nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy ez nem egy Magyarország specifikus probléma, hiszen azt látjuk, hogy a nemzetközi trendek is aggasztóak a demográfiával kapcsolatban. Ahhoz, hogy a népességszám fenntartható legyen, ahhoz az úgynevezett teljes termékenységi arányszámnak el kell érni a 2,1-es szintet. Azt tapasztaljuk az Európai Unió szintjén, tagországai szempontjából, hogy ez már régóta nem éri el ezt az úgynevezett reprodukciós szintet. Tulajdonképpen egyfajta csökkenést is tapasztalhatunk, hiszen például az Európai Unióban a teljes termékenységi arányszám 2011-ben még 1,54 volt, 2023-ban már 1,38-ra süllyedt. A magyar adatok is bizonyos tekintetben kedvezőtlennek tűnhetnek az elmúlt évek tekintetében, viszont azt azért fontos hangsúlyozni, hogy a 2010-es évek elejétől kezdődően volt egy pozitív trend, amit Magyarországon is tapasztalható volt, és amíg 2011-ben az Európai Unió tekintetében Magyarország sereghajtó volt, hiszen a teljes termékenységi arányszáma az 1,23 körül mozgott, 2023-ban ez már 1,55 volt, tehát meghaladta az Európai Uniónak az átlagát, és a harmadik helyezést sikerült elérni. De minden esetre azt valóban érzékelhetjük az elmúlt pár év tekintetében, hogy ezek a pozitív demográfiai trendek megtörni látszanak, amely mögött számos fontos ok áll. Az egyik ilyen ok az, hogy a szülőképes korú nőknek az aránya az folyamatosan csökkent, tehát egyre kevesebb nőnek kellene egyre több gyermeket vállalni, hogy a reprodukciós szintet el tudjuk érni. Másrésztről pedig azt is tapasztalhatjuk, hogy a különböző kutatások arra világítanak rá, hogy egyfajta bizonytalan környezet az nem tesz jót egyébként a gyermekvállalási hajlandóságnak, és az elmúlt éveknek a külső sok hatásai megrezgették a családoknak a biztonság érzetét, és emiatt is lehet az, hogy kevesebb gyermek születik. És a harmadik nagyon fontosok, az pedig alapvetően a fiatalok. Ezért tartjuk fontosnak az Ifjúságkutató Intézetben mi is, hogy a fiataloknak a családalapítási terveit, illetve a jövő terveit folyamatosan monitorozzuk és vizsgáljuk, hiszen hogyha megértjük megértjük azt, hogy ők milyen problémával szembesülnek, illetve milyen az attitűdjük vagy a magatartásuk a családalapítással kapcsolatban, akkor célzott segítséget is tudunk nekik nyújtani. És valóban a legutolsó kutatásunk a témában az az idei év elején volt, és a magyarországi és az amerikai 15 és 39 év közötti fiatalokat és fiatal felnőtteket kérdeztük a családalapítási terveikről, illetve a jövő percepcióikról. Amerikai Egyesült Államokban egyébként a Signal közvéleménykutató cég volt a partnerünk, ők segítettek az adatfelvételben. És ennek a főbb tanulságai az alapvetően az, mind Amerikában, mind Magyarországon a fiatalok jövő terveiben például fontos szerepet játszik a házasságkötés. Tehát azt láthatjuk, hogy mind Magyarországon, mind az USA-ban a fiataloknak a több mint kétharmada tervezi azt, hogy egyszer majd az életében házasságot fog kötni.
Annak tehát átlagosan szerepel a családtervezés a fiatalok gondolkodásmódjában.
Pontosan ezt látjuk, hogy ha arról van szó, hogy szeretnének egyszer majd családot alapítani, megházasodni, akkor erre egy pozitív választ várhatunk tőlük. Ennek ellenére azonban azt is fontos kihangsúlyozni, hogy számos ok miatt a fiatalok folyamatosan kitolják a családalapításnak az időpontját, ami azt jelenti, hogy egyre később házasodnak, egyre későbbi időpontra tolják az első gyermekvállalásnak az időpontját.
Tehát ez azt jelenti, hogy tudatos a családtervezés?
Nem feltétlenül jelenti azt, hogy tudatos a családtervezés, inkább azt jelenti, hogy számos egyéb dolog van, amit még a fiatalok szeretnének megélni, mielőtt családot terveznek. Például erre vonatkozóan is volt egy kérdésünk, hogy mennyire tartják fontosnak például azt, hogy a családalapítás előtt megéljék az ifjúságukat, mindkét nemzet fiataljai nagyon fontosnak tartják. Fontosnak tartják azt is, hogy megvalósítsák a karrier céljaikat, illetve hogy világot lássanak. És van egy kis ellentmondás egyébként az ő gondolkodásukban, hiszen azt is fontosnak tartják, hogy időben családot alapítsanak. És nagyon sokszor ez a kettő nehezen összeegyeztethető, és amit még szerintem itt nagyon fontos kihangsúlyozni, a fiataloknak az edukációjára még nagyobb hangsúlyt kell fektetni, ami a termékenységet illeti. Mi például megkérdeztük tőlük azt, hogy mit gondolnak, mi a megfelelő életkor a gyermekvállalás döntéséhez. És abban a magyarországi és az amerikai fiatalok egyetértettek, hogy az alsó korhatár az nagyjából a 22 és 25 év között húzható meg, viszont a magyarországi fiatalok úgy gondolták, hogy a legmagasabb életkor, amikor még felelősségteljes döntést lehet hozni a gyermekvállalással kapcsolatban, az nagyjából olyan 38 és 41 év között van. Az Amerikai Egyesült Államok fiataljai viszont túlnyomó többségében úgy gondolják, hogy a 45 év felett is lehet felelősségteljes döntést hozni a gyermekvállalással kapcsolatban. Ami ugyebár azért okoz egyfajta nehézséget, hiszen azt pontosan tudjuk, hogy a biológia az nem így működik, és gyakorlatilag a biológiai értelemben is folyamatosan csökken annak a lehetősége, ahogy az idő előre haladtával nézzük a kérdést, hogy megszülessenek a vágyott gyermekek. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a fiatalok elhalasztják a családalapítást, de mögött nagyon sok ok húzódik meg, de többek között azt is ki lehet emelni, hogy a fiatalok úgy érzik, hogy még bőven van idejük arra, hogy gyermeket vállaljanak, és nagyon sok mindent még szeretnének előtte megvalósítani.
Fontos kérdésnek tartom véleményüket, hogy milyen az ideális család arra vonatkozólag.
Valóban azt is megvizsgáltuk, hogy mit gondolnak, hogy milyen az ideális család, hiszen ez hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy megértsük azt, hogy adott esetben milyen problémákat látnak ők a családalapítás tekintetében. Itt azt tapasztalhatjuk, hogy alapvetően mind a magyarországi, mind az amerikai fiatalok úgy tűnik, mintha a tradicionális család modellnek a hívei lennének, ugyanis az ideális családban szerintük az anya és az apa is jelen van, gyermek vérszerinti szülei együtt élnek és együtt nevelik a gyermekeket, az anya és az apa házasságban élnek, a szülők relatív fiatalon vállalják az első gyermeküket, a nagyszülők aktívan részt vesznek a gyermekek nevelésében, és a szülők között egyenlő módon oszlanak el a gyermekneveléssel járó feladatok. És itt szeretném azért kiemelni a nagyszülői szerepet is, hiszen nem véletlenül tartja magát a mondás, hogy a gyermekneveléshez egy egész falura van szükség, és ez egyébként a fiatalok gondolkodásában is visszaköszön, hiszen úgy gondolják, hogy egy ideális családban a nagyszülők is aktívan részt vesznek.
Összefoglalva, mi állapítható meg a magyar és az amerikai válaszokból? Mi a hasonlóság, mi a különbözőség?
Hasonlóság tekintetében, amit érdemes kiemelni az, hogy úgy tűnik, hogy a magyarországi és az amerikai fiatalok is vágynak a családra a jövőjük tekintetében, tehát szeretnének egyszer házasságban élni, gyermeket vállalni, fontosnak tartják az élet hosszig tartó elköteleződést, és abban is nagyjából egyetértenek, hogy a hosszú távú elköteleződés legideálisabb formája a család. A legfontosabb különbség, amit érdemes kiemelni, az pedig, ha lehet így fogalmazni, akkor a modern vagy liberális ideológiáknak a hatása a fiatalok gondolkodására. Tehát amikor megkérdeztük tőlük, hogy mennyire értenek egyet azzal, hogy tudatosan nem vállalnak gyermeket, itt a magyarországi fiataloknak körülbelül 25%-a mondta, hogy inkább egyetért ezzel a kérdéssel. Az Amerikai Egyesült Államokban a fiatalok 45%-a mondta ugyanezt. Szintén a klíma ideológiának, vagy környezetvédelmi ideológiának a jelenlétét tapasztalhatjuk, amikor az Amerikai Egyesült Államok fiataljainak a 33%-a mondja azt, hogy a bolygó fennmaradása érdekében fontos, hogy ne legyen sok gyermekük. Ez a magyarországi fiatalok tekintetében csupán 26%. És azt is tapasztalhatjuk, hogy habár csökkenő tendencia mutatkozik a kérdés mentén, de mégis a fiataloknak egy jelentős része, körülbelül egyötöde gondolja úgy azt, hogy a nőnek választania kell a karrier és a család között.
Kedves hallgatóink, Kis Kozma Georginával, az Ifjúságkutató Intézet kutatásvezetőjével beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Ámor, benne van a borban, ámor, benne van a korban, de azért néha eltalál.
Metró, válaszd a kéket, szőke, vidd haza a szépet, de azért néha gondolj rám. Mert polti eladó, lába kutató, földön maslakó, nyáron télapó, de hogyha véget ér a só, hogy minden szó, nekem csak te kell.
Lehetsz világutazó, eltéved a jó, esőben a hó, el nem mondható, mint a levesben a só, az elveszett legó, nekem csak te kell.
Ha szívedből azt a kicsi maszatot a szívembe te belekened, akkor lehetnél a Barbie, mint meg lehetnék a Kened. Oda simulnék a karodra, mint szigetlen a szalad. Akkor mi lennék a fesztivál, aminek sose szakadna vége, és nem kellene vége. Hazamennénk, mert beköltöznénk egymás szemébe, ezért nem lenne rajtunk semmiféle postacím. Belül minden ember rózsaszín.
Mert polti eladó, láva kutató,
szerelmet élted még. Tudod, sokszor volt nehéz a lelkemen a súly, ez egy nem nekem való utazás. Tudod, körbejártam rég, és most mégis minden új, veled egyszerűen jó, nagyon más. Van egy végső remény, te vagy mától a fény. Porcelán, és a holnap semmi jót nem ígér. De te jól vigyázol rám, és a rossz napok után újra feléd visz az út odaér. Van egy végső remény, te vagy már.
Zene szól, italot töltöm, ahogy szereted, Nincs is köztünk szakadék, csak a hír meredek.
Az, amit érzek, te is érzel, hogy illúzió csak az egész. Ahogyan nézed, olyan képed, olyan varázslatotár elég. Fehér holló repül a
sohasem. Megcsókolt a szellő idekint, egy szebb élet a lelkembe tekint. Türelem, türelem, vigy egy mély lélegzetet, mindig lesz ki magadért szeret. Lehunyom a szemem, s tenyeredbe hajtom a fejem. Itt hagytad hát nekem a zenét, mondd, hogy legyek így csendes feleség. Türelem, türelem, feledem, szerelem, elfújtad a magányt életem. Az átkozottul hosszú nyár után. Türelem, türelem, megélek még száz csodát. Mit kislányomnak adok majd tovább.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről, a Szent Misére való fölkészülésről, a Szent Mise lényegéről. Már eddig is többször hangsúlyozta a II. Vatikáni Zsinat a liturgiáról szóló konstitúcióban, hogy mennyire fontos, hogy megértsük a Szent Mise lényegét. Éppen ezért fontosnak tartja, hogy fölkészüljünk a Szent Misére. A 14. pontban a zsinat így ír. Az Anyaszentegyház nagyon kívánja, hogy a híveket neveljék rá a liturgikus ünneplésre való teljes, tudatos és tevékeny részvételére. Ezt követeli magának a liturgiának a természete, a kerességből származó joga és kötelezettsége ez a krisztusi népnek, mely választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet és tulajdonul kiválasztott nép, hangsúlyozza a zsinat az 1. Péter levél 2. fejezetének 9. verse alapján. Engedjék meg a kedves rádió hallgatók, hogy egy kis füzetecskéből is idézzek egy pár gondolatot. Ez a kis füzetecske Dobszai László tanárúrnak a Szent Mise magyarázata című kis könyve. Ebben a tanárúr a következőket gondolja, mondja. A Szent Misét nem szabad úgy fölfognunk, mint a közösség összejövetelét, Isten népének gyűlését, hitünk megerősítését, még kevésbé úgy, mint híveket toborzó, lelkesítő akciót. Nem arról van szó, ne értsük félre, vetem közbe, hogy mindez nincs benne a Szent Misében, de van valami sokkal fontosabb, valami lényegesebb, és nem szabad, hogy a lényeg föláldozódjék a lényegtelenek javára. Így folytatja a tanár úr, a Szent Mise misztérium, vagyis látható jelek által végbe menő, láthatatlan isteni esemény. A Szent Misét végső soron nem mi mutatjuk be, hanem Jézus Krisztus. Fontos megjegyzése ez a tanár úrnak. A zsinat is többször hangsúlyozza, hogy a liturgiát maga Jézus Krisztus vezeti, nem a pap. Ő Krisztust képviseli, nem a hívek, akik összegyűlnek. Krisztus mutatja be a Szent Misét, a kereszt áldozat megújítását. A továbbiakban így ír a professzor ebben a kis könyvecskében. Jézus halálának előestéjén legnagyobb ajándékát adta az embereknek, egy szentséget, s ezt a szentséget újból és újból nekünk adja minden szentmisében. Megjegyzem, hogy a katolikus egyház tanításában és erről az oltári szentséggel kapcsolatban elmélkedtünk, és ezt újra és újra meg kell jegyeznünk, amikor a Szent Miséről beszélünk, hogy az eukarisztia a szentség. Hiszen abban a szentségek szerzője, maga Jézus van jelen. Így folytatja a tanár úr, milyen tiszteletet és megilletődöttséget kell, hogy ébreszten ez mindnyájunkban. Milyen örömmel kell minél többször szentmisére sietnünk. Nem azért, mert ott valami élményben részesülünk. Ha hitünk szilárd, és megegyezik az egyház hitével, akkor tudjuk, mi történik a szentmisében, tudjuk, milyen megtiszteltetés, hogy részt vehetünk benne, s ezt a meggyőződés nem az élmény mondatja velünk, hanem a hit. Lehet, hogy fáradtak vagyunk, lehet, hogy lelki szárasság gyötör, lehet, hogy éppen ellenünkre van a szentmise lefolyása, vagy a bemutató pap személye, a résztvevők, a körülmények. Lehet, hogy fásultság, megszokottság réme fenyeget, s azt véljük, valami más, felvillanyozóbb vallási élményben kellene megújulást keresnünk. Álljunk meg! Gyökeresen rosszul gondolkodol a szentmiséről. Térj vissza a hitedhez, az egyház hitéhez, és ezzel a hittel javítsd ki, amit érzéseid tévesen tanácsolnak. Hiszen ami itt történik, azt Jézus adta nekünk, és neked is, azon az éjszakán, amelyen elárultatott. Megállok itt egy pillanatra, és elgondolkodom azon, hogy talán még ki lehetne egészíteni ezeket a gondolatokat azzal, hogy nem azért megyünk szentmisére, mert kötelező. És szintén itt érdemes egy pillanatra arról is elgondolkodnunk, amit már említettünk ez elmélkedések során, hogy tudok én otthon is találkozni Jézussal. Itt Krisztus hív és mutatja be a legszentebb áldozatát, s ad egy szentséget, önmagát. Így folytatja a továbbiakban, a kis könyvecskében, tanár úr, gondoljuk meg, milyen vágy élhet egy szülőben vagy házastársban, hogy a halálra készülődve még egyszer megajándékozza szeretteit. Nem fogja-e éppen akkor a legnagyobbat adni, amit adhat? Próbáljuk tehát átélni, beleélni magunkat abban, mit érzett Jézus, amikor azt mondta, vágyva vágytam ezt a vacsorát elkölteni veletek. Ilyen mondat nincs másutt az evangéliumokban. Ilyen mondatot nem mond Jézus másutt. Kicsit furcsán a tanár úr így folytatja, Jézust valami szent izgalom foghatta el napokkal, talán hetekkel az esemény előtt. Gondoljuk, hogy csupán egy szép élménnyel akarta megajándékozni apostolait és egy házát. Nem. Ez az ajándék méltó volt az ő isteni bölcsességéhez és erejéhez. Ezt már a Szent Háromságban az Atya keblén eltervezte minden idők előtt. Örök titok ez, mely kinyilvánult az időben, ezt a titkot szent szívén melengette földi létének első pillanatától fogva. Eddig az idézet a Szentmise magyarázata ki című könyvből. A zsinat folytatja a fölkészítést, a liturgiára. Ennek a fontosságát a következőkben határozza meg. A Szent Liturgia megújításában és ápolásában az egész népnek a tevékeny és teljes részvételre kell a legnagyobb gondot fordítani, mert ez az első és nélkülözhetetlen forrás, amelyből a hívek az igazi krisztusi szellemet merítik. A lelkipásztorokat figyelmezteti a zsinat, hogy minél nagyobb odaadással végezzék a lelkipásztori tevékenységüket a liturgiára való nevelésben. Ennek megvalósulására azonban semmi remény nincs, még szintén a lelkipásztorokra vonatkozóan írja a zsinat, hogyha a lelkipásztorok teljesen át nem érzik, át nem hagyja őket a liturgia szelleme és ereje, és benne tanító mesterekké nem lesznek. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.